Itt azt énekeltünk, és ez meghatott, és azt hiszem mindannyiunkat, amit Ádám bukása ránk hagyott. Bizonyára az nem volt a legjobb. Azt helyrehozta a bárány. Felviratt az új élet. Így hát ujjongva énekelünk. Örök hódolat te neked. Ó, te győztes, te bennem élsz, és átalakítasz folyamatosan mindent. Minden, ami nem tőled származik. Világ és pokol menekül, ha meglátják ezt a királyt. Győzedelmes neked egyedül. Igen, ujjongva énekelünk te neked örök hódolattal. Vannak énekek, amelyek már magukban hordozzák az evangélium egy részét. És azt hiszem, hogy már majdnem felkészültünk arra, hogy minden isteni dolgot valóságnak higgyünk, és elfogadjuk, mint a szellemi létezésünknek egy összetevőjét. Úgy, ahogy a földön fizikailag is minden valóság, és az isteni rend továbbra is fennáll. És maga az Úr mondja, ezentúl, amíg a föld fennáll, előttem lesz nappal és éjszaka, nyár és tél, magvetés és aratás, és így tovább. Ő iktatta be a természeti törvényeket a természetbe, és ahogy észrevehetjük, ez fennáll, így marad. Minden úgy marad, ahogy Isten elrendelte. Hasonló módon el kell hinnünk, és ezt már nem tudjuk elkerülni, hogy az isteni tényállások egy lényegbe vágó, szerves részét képezik az isteni rendnek a gyülekezet számára. És mi már nem vagyunk hajlandóak helyet adni annak, hogy félre legyünk tolva, hanem készek vagyunk elfoglalni álláspontunkat a Golgota győztes talaján, abban a meggyőződésben, hogy Isten mindent a legnagyobb rendbe hozott. Nem jövőbenileg fogja megtenni. Nagyon gyakran megtörténik velem, és talán másokkal is időről időre, hogy szinte hagyjuk magunkat kifárasztani, hagyjuk magunkat belülről gyötörni. És amikor elcsendesedünk, megkérdezzük magunktól, hogy honnan jön ez az állapot. Nos, minden bizonnyal nem Istentől. Isten még soha senkit nem gyötört, és nem is fog gyötörni a jövőben sem. A diabolos szó kifejezés, amit ördögnek lett lefordítva, összevisszaságot okozót jelent, viszont a démon szó kifejezés valóban gyötrőt, kínzót jelent. Valaki, aki meggyötör, az démon. És az Úr megszabadította mindazokat, akiket az ördög súlyosan gyötört és kínozott. Kűzte az ördögöket, és az emberek azután vidámak voltak. Az egyik asszonyból 7 démont űzött ki az Úr. Nem tudni, hogy mivel lett meggyötörve az asszony, de minden egyes démon gyötrelmet okoz. Legyen ez a gyötrelem a testben, legyen a szellemben, legyen a lélekben. Minden gyötrelem az ördögtől származik. Igen. És ezért kell fellázadnunk ellene belsőleg. Annyi ideig, amíg azon a véleményen vagyunk, hogy Isten gyötör bennünket, nem merünk ellene fellépni. Inkább meghunyászkodunk, és minél jobban meghunyászkodunk, annál jobban gyötör minket az ördög. Nem, én úgy vélem, nem ezért vagyunk mi itt. Azért vagyunk itt, hogy tiszteletet tanúsítsunk Istennek a hitünkkel, hogy igazán elfogadjuk az ő szavát, mint igazságot, és az ördögnek nincs joga hozzánk. Egyáltalán semmi joga nincs hozzánk. A bárány vére által meglettünk váltva, és ha mégis gyötrő démonok gyötörnének valamilyen téren, ezt nem lehet másképp megjellemezni, minek szépítgetni a dolgokat. Amint tudjátok, abban a filmben, amit mindannyian láttunk már néhányszor, Branham testvér azt mondja, hogy az orvosok egy bizonyos nevet adnak a betegségnek, és aztán azt mondja utána, ha pontosan tudni akarjátok, hogy mi ez, hadd mondjam el nektek. Ez egy démon, ami a rákot okozta, és az orvosok megnevezik így vagy amúgy. És ráeszmélünk, megállapítjuk, ha egy kicsit mélyebbre hatolunk, hogy voltak éppen az ördög az, a pokol minden képességével, aki a hívőket fel akarja morzsolni, sőt, el akarja pusztítani, meg akarja gyalázni, és gyötörni akarja őket. De nekünk nem ez a rendeltetésünk. Mi Istent akarjuk felmagasztalni, nem azzal, hogy most azt mondjuk, nos, most ezt fogjuk tenni, vagy amazt, nem, hanem azt akarjuk, hogy isteni megalapozott tényként lássuk azt, amit Isten értünk tett, és számítsunk annak kihatásával az életünkben. És ha rájövünk, vagy felismerjük, hogy az ördög gyötör bennünket, akkor egyáltalán nem kell messzere mennünk, hanem hadd mondjuk ki egyszerűen, Sátán, a názáreti Jézus Krisztus nevében parancsolom neked, hogy takarodj tőlem. Bizonyára egyszerűen hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy a harc kellős közepében állunk. És ez a harc nem hús és vér ellen folyik, hanem az uralkodókkal, a hatalmakkal, a levegőben uralkodó erőkkel, amelyek természetesen elérnek bennünket is. Ennél fogva az a fontos, hogy különbséget tegyük. És hadd mondjam el még egyszer, mielőtt elfelejtem. Minden gyötrelmes dolog egy démontól származik, nem Istentől. Soha nem Istentől. Amikor a mi Urunk a Földön volt, mindig küzdte az ördögöket. Meggyógyította a betegeket, és megbocsájtotta a bűnöket. Nem létezett szolgálat ördögűzés nélkül. És én ma felteszem magamnak a kérdést, sőt, egyenesen magamnak is mondom, hogy ez az a pont, amit mi teljesen elhanyagoltunk. Az emberek nem kerekedtek felül, és ki vannak szolgáltatva valaminek, nem tudnak segíteni önmagukon. És valakinek mégis el kell érkeznie, aki erősebb annál, mint ami az érintett szemét megviseli. És, amint mondtam, ez még a hívőkkel is megtörténhet. És akkor eszünkbe jut a csodálatos, dicsőséges ége, hogy az, aki bennetek van, erősebb annál, mint az, aki a világban van. És ezt ki lehet, azt akartam mondani, hogy próbálni, kipróbálni, de ez nem egészen illik ide, de érvényesíteni lehet. Valahányszor az Úr adott egy parancsot, legyen az a 12-nek, legyen az a 70-eknek, legyen az a Márk 16. fejezetében, bárhol adott egy parancsot az evangélium hirdetésére, vagy hirdetésével kapcsolatosan, szinte az első helyen szerepelt az, hogy üzzétek ki az ördögöket, gyógyítsátok a betegeket, tisztítsátok meg a leprásokat, és így tovább. Ez összetevője az egésznek. És úgy értem, ne csak kérni akarjuk Istentől, hanem higgyük is el, hogy Isten igének telj hatalma által, és Jézus Krisztus nevének ereje által van felhatalmazásunk arra, hogy véget vessünk a sátán minden követelőzéseinek. Csak hitáltal tudjuk kimondani, és akkor érvényes, mi ránk nézve is, mert ő egy alkotott lény. Csak akkor válik valósággá az életünkben a dolog, ha az ajkunkkal kimondunk egy olyan dolgot, amit szívből hiszünk, azelőtt nem. Előtte is valóság ugyan, de nem egy személy szerint megtapasztalt dolog. Ez csak akkor válik egy személyes tapasztalattá, élményé, amikor szívből elhisszük és a szánkkal megvalljuk. Vagyis amikor kimondjuk. És akkor Isten ki fog állni az ő szava mellett. De hadd álljunk fel mégis, még egyszer is imádkozzunk, hogy Isten áldjon meg és vezessen minket. Mennyei Atyánk, teljes szívünkből köszönjük neked, hogy itt lehetünk. Uram, ha valaha is szükségünk volt te reád, akkor az most van. És kérünk téged, hűséges Istenem, hogy hozd mozgásba még egyszer az eget és a földet, nyújtsd ki még egyszer a te karodat. Még egyszer adj nekünk kegyelmet az igazságszolgáltatás előtt. Még egyszer szólj hozzánk, még egyszer áldj meg minket, még egyszer ments meg minket úgy, mint a kezdetben. Gyógyíts meg, mint a kezdet kezdetén, és tölts be minket Szent Szellemmel. Uram, ajándékozz meg bennünket kegyelemmel, vegyél el minden félelmet, minden, ami visszatarthat bennünket, minden kétséget, kis hitűséget, vagy a hitetlenséget. Ó, árnyékolj be minket, hűséges Istenem, a dicsőség felhőjével. Uram, terjeszd ki magad fölöttünk, mint egy védőernyővel, hogy a magasságos védőernyője alatt és a mindenható árnyéka alatt időzhessünk és beszélhessünk. Te vagy az én segítségem és az én vigasztalásom is. Uram, ajándékozz meg kegyelemmel bennünket, és egyúttal felhatalmazással is felülről, hogy a te szavad alapján, a te neved erejével parancsolhassunk, sőt, parancsolnunk kell a sátánnak. Uram, de hiszen nem tetted fakultatívvá, tetszőlegessé, hanem parancsba adtad, hogy menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Te megparancsoltad, hogy gyógyítsuk a betegeket, tisztítsuk a leprásokat, támasszuk fel a halottakat, és űzzük ki az ördögöket. Én, Istenem, hadd legyen nyilvánvalóvá a nagy megbízatás a maga teljességében a végén, úgy, ahogy az elején is volt. Hűséges Istenem, mi úgy adtuk tovább a tanítást, ahogyan csak tudtuk, minden gyengeségünkkel és gyarlóságainkkal együtt. Mindennek ellenére te vagy az, aki erős vagy, te vagy a mindenható Isten, és mi a te szabad visszhangzása alatt ültünk. Szeretett Uram, köszönöm neked, hogy nem volt hiába való. A te szabad nem fog üresen visszatérni, hanem megvalósítja azt, amire küldted őt. Uram, védj el tőlem, rólam mindent, az ellenség minden jogosultságát velem szemben. Hűséges Istenem, tégy engem teljesen szabaddá a lelkemben, a szellememben, a testemben. Tégy engem teljesen szabaddá, tégy mindannyiunkat teljesen szabaddá a te színed előtt, a te véred, a te szellemed és a te ígéd ereje által. Urunk, arra kérünk, hogy te magad valósítsd meg a te szolgálatodat, és használj minket eszközként, hogy kimondjuk a te ígédet, és ha neked úgy tetszik, ments meg, gyógyíts meg, szabadíts meg, és válts meg, oldj fel. Hűséges Istenem, hadd tapasztaljunk meg téged igazán a valóságban. Védj el mindent, ami zavaró, minden, ami szomorítja a te szellemedet. Imádat és tisztelet a te szent nevednek. Halleluja, amen. Éppen a János evangéliumából vett eseményre szeretnék emlékeztetni. Amikor a mi úrunk így szólt, és a válasz odafentről jött, az emberek azt hitték, hogy mennydörgött. És a mi úrunk azt mondja, én láttam, amint az ördög villámként lehullott az égből. És mit tudunk mi erről, mit tudunk is, tehát Istennél minden lehetséges. Egyszer el kell érkezzen az a pillanat, hogy minden ellenség az ő lábai zsámolyává legyen téve. De hiszen mi nem bízunk önmagunkban, nem bízunk magunkban, egyáltalán nem hiszünk magunknak. Mi Istenben bízunk, hiszünk abban, amit Isten mondott az ő ígéjében. És eltökélten hisszük azt, amit az írás mond. És akkor Isten meg fogja erősíteni, ahogy akkor is megerősítette. Ti még emlékezhettek arra az ígére, amit Pál apostol írt, mert én tudom, hogy kiben hiszek, és hogy ki az, akiben bizalmamat helyezem, és abban biztos vagyok, hogy ő megőrzi a rám bízott javakat az ő eljövetelének napjáig. 2 Timóteus 1.12. Ma az előttünk álló összejövetelekért való imádkozást akarjuk előtérbe helyezni. Ti is tisztában vagytok azzal, ahogyan én is, hogy az emberek jönnek, és nem csak jönnek, hanem egy elvárással, várakozással érkeznek. Azért jönnek, hogy megtapasztalják Istent. És bizonyára sokan már most is azért imádkoznak, hogy Isten megáldja az előttünk álló napokat, hogy megnyíljanak felettünk az egek, és áldások zúduljanak ránk. Egy testvér azt mondta nekem, éppen csak most volt húsvét, és már is pünkösd van, és mielőtt észbe kapnánk, már karácsony lesz. Az idő gyorsabban tellik, mint valaha. Úgy értem, ezt mindenki érzi. Ez nem csak az öregek megfigyelése vagy megállapítása, hanem ezt mindenki érzékeli. Az idő rohan előre, és egy napot nem fogunk visszakapni, egy napot sem. Nekünk pedig csak egy életünk van, amit az Úrért élhetünk. Csak ez az az idő, amit azért kapunk, hogy az ő rendelkezésére álljunk. És a legszebb ennél fogva az, ha az életünk Isten szolgálatában lett állítva. És ez alatt nem azt értem, hogy egy nagy megbízatás teljesítésében, hanem azt, hogy Isten mindenkit megállhasson ott, és áldását tudott volna tenni ott, ahol éppen van. Talán nem kellene mégis említés nélkül hagyni azt sem. Mégis csak nagyon örültünk a vasárnapi látogatásnak az utolsó Istentől érkező szolgálat után. Ahogy hallottam, az asszony a katolikus egyházból érkezett. Sírt. Ő nagyon sírt. És én már imádkoztam vele, és beszélgettünk egymással, és folytak a könnyek. És újra imádkoztunk érte. Ez annak a jele, hogy Isten szelleme még mindig munkálkodik. Én hiszek a megtérésekben, amelyek szívből jönnek, fakadnak, és a szemekig is eljutnak. Valami mozgásban van valahol. És amikor ezt látod, velük együtt örülsz. És én erre gondoltam, bár csak megajándékozna bennünket Isten egy felüdülés idejével, az áldásnak egy idejével, amelyben az embereket megragadja Isten szelleme, az íge visszhangzása alatt. És ha emberileg szólva akarunk megfogalmazni, akkor ez nem egy különleges kinyilatkoztatás és mély tanítás volt, hanem egy olyan szava az ígének, amely a szívet érintette. És ezért hálásak vagyunk. Ma estére nézve a János levelében választottam az ígét, mindkettőt a harmadik és a negyedik fejezetből. Az első János harmadik fejezetének 13. versében ez áll. Ne csodálkozzatok, szeretett testvéreim, ha világ gyűlölt titeket. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életre, mert szeretjük a testvéreket. Hadd álljak itt meg. Vajon elegendő bizonyítéke ez arra nézve, hogy átmentünk a halálból az életbe, hogy szeretjük, vagy mert szeretjük a testvéreket? Igenis, valóban, aki Isten ilyen tud szeretni, annak szívében ott van az isteni szeretet, ami a Golgotán nyilatkozott meg, és megtapasztalta azt, át is élte azt, mert úgy szerette Isten a világot. Ott a kereszten, ami Urunk halála által elvétetett a hatalom a haláltól. Ott lettünk mi is, te és én, a halálból az életbe átvéve, ami Urunk Jézus Krisztusunk által. Vele együtt keresztre lettünk feszítve, amikor őt keresztre feszítették. Meghaltunk vele együtt, amikor ő meghalt. Vele együtt el lettünk temetve, amikor őt eltemették. Vele együtt feltámadtunk, amikor ő feltámadt. Ez Isten szent szava. És vele együtt át lettünk helyezve a mennyei birodalmakba. Isten ígéje ezt is megmondja nekünk, amikor itt az van megírva, hogy átmentünk a halálból az életbe. Ő, azt mindannyian tudjuk, hogy a mi Urunk kijött a halálból. Ez az evangélium, és ezt mindannyian tudjuk, ezzel tisztában vagyunk. De hasonlóképpen evangélium az is, és ezt mindannyiunknak tudomásul kellene vennünk, hogy mi is átmentünk vele együtt a halálból az ő életébe. És a bizonyíték, ahogy a Szentírás itt mondja is, abban rejlik, mert szeretjük a testvéreket. Ez valami nagyon erőteljes dolog, talán a legnagyszerűbb dolog, amit Isten adhat egy embernek. Az igazi, őszinte, Istentől származó szeretet, amely nem függ a körülményektől, hanem mindenkit szívből tud szeretni minden helyzetben, minden időben, még azokat is, akik erre esetleg nem képesek. Ez Isten ajándéka. A továbbiakban így folytatódik. Aki nem szeret, az a halálban marad. Ez egy nagyon erős táplálék és kemény beszéd. Aki nem szeret, az a halálban marad. Ajak vallomással mondhatja ugyan, hogy szeret, ez igaz lehet. És ezt néha láthatjátok is, de szellemileg az ember a halálban marad, ha nem tud minden testvért szívből szeretni. És erre nézve van egy példa a prédikációban, ahol Branham testvér azt mondja, ha valakivel nézeteltérésetek van, és pedig olyan nagy mértékben, mint a nap felkelt a nap nyugtától, és azután nem szeretitek azt az illetőt ugyanúgy, mint azelőtt, akkor valami baj van az Istennel kapcsolatos tapasztalataitokkal. De hiszen Isten szeretete nem szűnik meg sehol. Az én Bibliámban az áll írva az 1. Korintus 13-ban, hogy a szeretet soha nem ér véget. Igen, vajon hirtelen mindenhol meg kellene szűnnie, itt is megszűnt volna, ott is megszűnt volna, mindenhol megszűnt volna. Igenis, mi az, ami igaz most? Isten szavának van igaza, vagy hol van a tévedés? Valahol valami nincs teljesen egyensúlyban. Isten szeretete soha nem szűnik meg. És ne mondja senki nekem, igen, ha tudnád ezt vagy amazt. Van ehhez valamilyen feltétel, függővé lett téve valamitől is? Itt egyszerűen az van írva, hogy aki nem szeret, az a halálban marad. Ebből ismerjük fel, hogy átmentünk a halálból az életre, vagy az életbe, mert szeretjük a testvéreinket. Hadd mondjam ezt teljesen ki, szabadon a mai napon. Átkarolhatok minden egyes testvért, aki valaha is itt ült ebben a teremben, és szívből elmondhatom, Isten áldjon meg. De szívből, a legmélyebb lelkemből, anélkül, hogy a legcsekélyebb dolog is lenne bennem, bárki ellen. Én hiszem, hogy a tökéletes szeretetre van szükség ezekben az utolsó napokban. Isten szavának és akaratának tökéletes kinyilatkoztatására. A Szentírás titkainak tökéletes kinyilatkoztatásaira. És most annak tökéletes megvalósítása is, amit Isten megígért. De ezt magunk is elolvashatjuk, és hiszen ismerjük ezeket a szentírásokat. Itt az van írva, hogy erről ismertük fel a szeretetet, hogy ő az ő életét adta értünk. Így hát most nekünk is kötelességünk életünket adni a testvérekért. Éppen erről van szó, hogy életünket adjuk a testvérekért. Aztán a 18. versben az áll, gyermekeim, hadd ne legyen úgy, hogy szavakban vagy nyelvünkkel szeressünk, hanem tettekben és az igazsághoz mérten. Isten ezt is a szívünkbe akarja ültetni, és meg akar ajándékozni bennünket erővel, hogy ezt a gyakorlatban is megvalósítsuk. Most pedig a 19. versben lévő parancsolathoz. Erről fogjuk felismerni, hogy az igazságból vagyunk, és meggyőzzük szívünket ő előtte. Arra nézve, hogyha a szívünk elítél minket, Isten nagyobb a szívünknél, és mindent tud, vagy mindent felismer. Szeretteim, ha a szívünk nem ítél el, nem kárhoztat minket, úgy örömteli bízalmat élvezünk Istenben, és bármi legyen az, amit kérünk, azt megkapjuk tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azt tesszük, ami nekik tetszésére van. Ez pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, Jézus Krisztusnak a nevében, és szeressük egymást az ő parancsa szerint, amelyet nekünk adott. És aki megtartja az ő parancsolatait, az közösségben marad ő vele, és ő is vele, és erről ismerjük fel, hogy ő is megmarad a velünk való közösségben, a ma szellem által, amelyet ő adott nekünk. Különösen az itteni gondolat. Ha a szívünk nem ítél el minket, akkor örömteli bízalmat élvezünk Istenben. És bármit kérünk, ő megadja azt. És nincsenek személyes kéréseink. Persze, azok is mégis fennállnak, de ma arról van szó, hogy bensőségesen kérjük Istent, hogy áldja meg az előttünk álló összejöveteleket. És higgyétek el, ha már egy pálapostól azt írta, hogy félelemmel is reszketéssel érkeztünk közzétek, mit kellene nekünk ma mondanunk? És mégis az Úrba vetjük a bizalmunkat, aki mind a mai napig nem okozott nekünk még csalódást. Ezt ki kell hangsúlyoznunk. Ő még egyszer sem hagyott bennünket cserben. Igaz-e vagy sem? Még egyetlen egyszer sem. És ezért nagyon hálásak vagyunk. Az áll itt írva a 4. fejezet 7. versében. Szeretteim, hadd szeressük egymást, mert a szeretet Istentől származik, és mindenki, aki szeret, Istentől született, vagy Istentől lett nemzve is, és felismeri Istent. Aki nem szeret, az nem ismerte fel Istent, mert Isten a szeretet. Micsoda egy csodálatos íge szakasz. Legyen, hogy ne csak itt legyen megírva ebben a könyvben, amit Szentírásnak, Isten ígéjének, a Bibliának nevezünk, hanem a szellem által lenne bele égetve a szívünkbe, bele vésve, égetve. Isten maga a szeretet, és ha Isten a te szívedben és az én szívemben lakozást vett, akkor a szeretet is lakozást vett te benned és én bennem. Semmi más nem számít. Isten az, amit a Szentírás mond. Ő maga a szeretet. Mi tudjuk, hogy Isten kegyelmes, Isten irgalmas, Isten hosszú tűrő, de Isten maga a szeretet, az ő jellemző sajátossága, az ő ismertető jele a szeretet. Aki nem szeret, az nem ismerte fel Istent. Mi a legnagyobb Isten ismerettel büszkélkedhetünk, és ez egy olyan dolog, ami elméletként, mint egy olyan tudás, amit betűből kaptunk, megmaradhat a fejünkben. De Istent felismerni a szellem által, a kinyilatkoztatás által, és belépni az ő jelenlétébe, és az ő szín előtt állni, lenni, meghallgatni az ő szavait, és válaszolni rá, reagálni, és felismerni őt az ő tetteiben, az ő módszereiben, az ő természeténél, az ő modorában, mindenben. Ez valami egészen más, mint pusztán szájjal mondani valamit. Igenis, én felismertem, Isten, tudom, hogy a dolog így is úgy áll. És akkor folytatjuk útunkat, hogy felfújódva, mint egy léggömb, és ugyanolyan üresek is vagyunk, mint egy léggömb, és akkor csak egy dolgot lehet még mondani, hogy mérlegelve, túl könnyedén találtatva. Egy ember, aki felismeri Istent, az felismeri az ő cselekedeteit, az ő útjait, az ő szavát, az ő tanácshatározatát, mindent, ami Istentől származik, az hozzá vezet vissza is. A továbbiakban ez áll írva. Ebben nyilvánult meg Isten szeretete irántunk, hogy Isten elküldte az ő egyszülött fiát a világba, arra nézve, hogy mi éljünk általa. Ebben áll a szeretet. Így mi is tökélet, kötelesek vagyunk szeretni egymást. Isten senki soha nem látta, de ha mi szeretjük egymást, akkor Isten állandóan bennünk marad, és az ő szeretete tökéletesedett bennünk, vagy tökéletesítve lett bennünk. Nem csak a Golgotán, nem csak Isten fiában a megváltás által, hanem Isten meg minden megváltott fiában és leányában, akik megtapasztalták ezt az isteni szeretetet. És aki maga is megtapasztalta ezt a szeretetet, az megadja azt mindenki másnak is. Mindenki mást részesíteni fog benne. Ezt az isteni szeretetet mindenek fölé fogja állítani. És ezt tudjátok ti is, hogy hit, remény, szeretet, és ezek közül a legnagyobb a szeretet. A hit fontos, szükségszerű. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, de szeretet nélkül lehetetlen ő benne megmaradni. Minden összetartozik. És mi hisszük, hogy Isten az egész, úgymond az összcsomagot, ha szabad így megfogalmaznom, letette az asztalra. Kicsomagolta, és semmi sincs már eltakarva. Minden, amit Isten készített nekünk, fel lett tárva számunkra. Nekünk csak oda kell lépnünk és befogadni. A továbbiakban az van itt írva, és ezzel a befejezéshez közeledek a 13. verstől, de az, hogy mi ő benne maradunk, és ő mi bennünk, azt onnan ismerjük fel, hogy az ő szelleméből adott nekünk. És mi láttuk és tanúsítjuk, hogy az Atya elküldte az ő fiát, mint szabadítót a világ számára. Aki tehát megvallja, hogy Jézus az Isten fia, abban Isten állandóan lakozik, és ő állandóan Istenben lakozik. És mi felismertük és elhittük az Isten irántunk való szeretetét. Isten a szeretet, és aki megmarad a szeretetben, az Istenben marad, és Isten is benne marad. Még sokat és hosszasan lehetne olvasni a szeretetről, amely bennünk kiteljesedett, talán még ez a vers is fontos, aligha lehet kihagyni. Ebben tökéletesedett bennünk a szeretet, mivelünk kapcsolatosan, hogy örömteli bizodalmunk legyen az ítélet napján, mert amilyen ő, olyanok vagyunk mi is ebben a világban. A félelem nem tartozik a szeretethez, hanem a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem összefüggésben van a büntetéssel. Aki tehát félelmet érez, az még nem érte el a szeretetben a tökéletességet. Sok mindent lehetne mondani minden egyes mondatról, minden gondolatról. A félelem a büntetéssel áll összefüggésben. A büntetés azért volt rajta, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei által meggyógyultunk. Ezért nem terhelhet bennünket továbbá a félelem. Nincs helye nálunk. A félelemnek, ahogy olvastuk, köze van a büntetéshez. Miért kellene nekünk még félnünk? És talán még kínlódnunk és gyötrődnünk, ha már a büntetés őre lett róva. Gyakorlatilag a bűnösségünk következménye, vagyis a büntetés, a megbüntetés lett őre róva. Minden bűn, minden vétek, és az eredmény, a bűn és a bűn következménye, a büntetés maga is rá lett rakva. Nem csak a bűn és a vétek, hanem maga a büntetés, amit a bűn és a vétek maga után vont. Sőt, még maga a halál is, mert így van megírva, hogy a bűn zsoldja a halál, vagyis a fizetség a halál. És az Úr mindezt magára vette. Hol van tehát akkor még helye a kételynek? Hol van helye a félelemnek egyáltalán? A félelemnek köze van a büntetéshez. De az íg azt mondja nekünk, hogy a büntetés őre lett helyezve. Mi történt a mi Urunkkal a Gecsemánéban? Hogyan vívódott ott, és azt mondta, Uram, Atyám, ha akarod, múljék el tőlem ez a pohár, de ne az én akaratom, hanem a tied legyen meg. Mindannyiunk bűne ráterhelődött. Igen, még a büntetés is rajta volt. Azért, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei által meggyógyultunk. Aki tehát még mindig félelmet érez, az még nem jutott el a szeretetben való kiteljesedéshez. Mert a félelemnek köze van a büntetéshez. És aki még mindig félelmet érez, az még nem érte el a tökéletességet a szeretetben. Szeretteim, hadd ismerjük elnyugodtan, és lássuk be, hogy néha mégis meglepődtünk. Néha néhány dolog meg akart ragadni bennünket, de Isten kegyelméből, hitben el akarjuk foglalni az álláspontunkat. Isten szavát szívünkből igaznak akarjuk hinni, és szánkkal megvalani. És az Úr akkor megerősíti azt, amit az ő ígében mondott. Legyen, hogy jelentsen ez az íge ma mindannyiunk számára mégis valamit. Hadd szóljon hozzánk. Ugyanaz az isteni szeretet, amely Jézus Krisztusban, Isten fiában, mint a megváltóban lett nyilvánvalóvá, az Isten minden fiában és lányában is megnyilatkozik, mindazokban, akiket ő megváltott. És ezért van megírva, hogy úgy, ahogy ő volt, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Legyen, hogy Isten megáldjon minket, és legyen velünk. Amen.